9 óra 44 perc, a másik mikrofonnál pedig Fellegi Tamás, a növekedés.hu vezető elemzője. Szervusz Tamás, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Fiam. Amiről beszélgettünk, ugye emlegetni szoktuk Warren Buffettet, akinek a holdingjának a tőzsdei értéke elérte az 1000 milliárd dollárt.
Igen.
Forintba se lenne gyenge, de dollár. Kicsit beszéljünk róla, mert hogy hát őt aztán tényleg a befektetési gurúnak emlegetik. Honnan indult, hogy lett az?
Én azt hiszem, hogy ezzel a lépéssel ki is jelentetjük, hogy minden idők legnagyobb. Tehát voltak nagy rövidtávú zsenik, ugye Soros György, aki ugye, akiről annyi mindent mondanak, ugye neki voltak nagyon ügyes rövidtávú ügyletei, hanem is feltétlenül elegánsak.
Hát volt köztem.
De volt. Most ez ugye ez a, mindegy, tehát a lényeg, hogy ugye felismerte a folyamatot, stb. Na most ugye Warren Buffett, és hát ugye rengeteg másik. Warren Buffettnél az, az érdekes, hogy 60 éve követ nagyjából egy stratégiát, tehát fiatal korában átvette egy textilipari céget, ez a Berkshire Hathaway. Azért sokan kérdezik, hogy miért ilyen jellegtelen a neve a cégének, mert akkor ez volt egy névtelen céget, és azt, hogy tök nem a cégnév, tehát ő nem a cégnével akarta magát reklámozni, hogy gyertek és hozzatok pénzt, nem, mert az elért eredmény az magától. Az magáért beszélt, és ugye a stratégiáját kezdetben nyilván egy kicsit dinamikusabb volt, tehát hogy vállalatokat vásárolt fel, és adott el ilyen kisebb cégeket, ugye, akkor ez még, akkor ennek adott esetben több értelme is lehetett, de amikor elég nagy lett a cég, akkor azt mondta, hogy áttér a hosszabb távú befektetésekre, és a tőzsdei cégeket vizsgálta, és azt mondta, hogy neki azok tetszenek közülük, ő nem szalad a divat hullámok után, amikor gyorsan emelkednek az árfolyamok, ő azt szívesen kihagyja, lemarad róla, olyanokat vesz meg, ahol kvázi fejős tehén cégeket, ahol már nem annyira nagy növekedés a jellemző, hanem van egy stabil erős profit, amit visszajutatnak a részvényeseknek, van egy szép osztalék, esetleg a saját részvény visszavásárlásból eredő stabil árfolyam emelkedés.
Ugye és a vegyipari cégeket szokták emlegetni, hosszú távú stratégiai.
Általában ilyenek a vegyipari, és az olajipari, de neki például a mindene a Coca-Cola lett, mert azt mondta, hogy ezt mit, mert hogy már 34-ben, tehát valami egész kiskorában, mit tudom én, vagy 37, tehát egy pár éves fiúcska volt, amikor az a Coca-Cola látta, hogy hát mindenkit, mindent letarol, tehát valamiért teljesen oda vannak érte, de hát azért amerikusan volt olyan gazdag, nem vették hatosával a izéket, mert hatosával adták ezeket a kis, valami kisebb üvegeket.
Hát, és sőt, akkor először gyógyszertárban.
Gyógyszertárban, illetve azok olcsóbbak voltak, szétszette a izéket, és akkor egyenként kis haszonnal, mint fiú. Mindegy, tehát ő egyrészt megvolt az érzéke ahhoz, hogy átlássa, a másik, hogy felismerte, hogy ő nem tudja miért, hogy most a kokatartalom, ami teljesen mindegy, valamivel legálisan elkábítják a népet, azóta is fogyasztja a világ ugye a kólát, és azt mondta, hogy hát az ilyen stabil, amíg ez ilyen stabil, addig ő bevásárol és ül ezen a papíron, majd ha ez változik, akkor elad, és hát árfolyam nyeresége is szép volt rajta, mert most már azt hiszem 30-40 éve ül egy stabil csomagon, amihez nem is nyúlt hozzá, illetőleg hát az óriási osztalék, amit fölvett, de nyilván rengeteg más befektetés is kellett ahhoz, hogy mondjuk egy pár millió dolláros cégből legyen egy 1000 milliárdos, még akkor is, ha dollárnak volt valami inflációja, hát azért tudjuk, hogy nem olyan vészesen sok, tehát nem egy forint volt, ugye, hanem vagy egy millpengő, hanem azért jól összehasonlítható, tehát meg lehet határozni, hogy ez mondjuk mekkora 70-es évekbeli értéknek felel meg, stb. És úgyis kiválóan megállja a helyét. De most ez, hogy elért ezt az értéket, ez azt jelenti, hogy összesen talán 6 cég van, amelyik nála nagyobb. Azok mind a technológiai cégek, illetve a Saudi Aramco, amelyik hát egy adottság, ugye, amelyik egy kincs a föld alatt, tehát az nem...
Bocs, említetted, hogy ugye olyan cégeket keresett, amik hosszú távon. Jól emlékszem, hogy azért ő az ingatlan bizniszbe is beszállt?
Ja, igen, tehát...
Sőt, nem kicsit.
Igen, tehát ő azért nem kizárólag, tehát a szektorokban nagyon nyitott. Azt mondja, hogy mindenféle befektetési szektor szóba jöhet, nyilván ha adott esetben ingatlanok, ha irodaház, vannak neki vasútársaságai, tehát megvett amerikai vasútársaságokat tokkal vonóval, amik most nem olyan izgalmasak, nem tudom, ugye, mert hát az már egy régi felfedezés, hát mi van egy vasútársaságban.
De A klíma semlegesség miatt kezd...
Miközben van neki olyan, ami ugye Amerikában nem olyan sűrű a vasúthálózat, mint Európában. Az áruszállításban van jelentős, a személyszállításos piacék. A viszonyok van, amelyiket jól lehet működtetni. Ugye nem az állam működteti, ugye, amelyik egy mindig egy rossz gazda, hanem Warren Buffettnek a menedzsmentje nagyon szépen profitál és jól működik, de más ilyen kisebb, tehát van a közműcégei is, csak ugye hát ami a nagy tétel azért azok a tőzsdeiek, tehát közműcégekkel, vasúttal nem lehet 1000 milliárdosra nőni, viszont Coca-Colával meg Apple-lel már lehet. Tehát ugye az Apple-nél is azt mondta, hogy ő a technológiát nem szereti, amikor azt látta, hogy az emberek egyfajta irracionálitást mutatva szeretnek bele az iPhone-ba, és itt most az irracionálást nem úgy értjük, tehát amit szeret a felhasználó, nyilván az jó, meg nyilván a minőség, stb. Azt vette észre, hogy a felhasználók más esetekhez képest olyan felárat hajlandók megadni egy adott termékért, amit ő máshol nem látott. Tehát valóban az iPhone-t jóval drágábban is megveszik, és tartósan, és kitartanak mellette, és egyfajta Coca-Cola, és akkor még időben, tehát azt mondta, hogy ennek még van egy kifutása, megvásárolta, de tavaly, amikor már nagy volt az tőzsdei őrület, elkezdett eladni. Nem azért, mert rosszabb lenne az Apple, nem. Buffett azt mondja, hogy nem kell az alján venni, tetején adni, mert olyan nincs. Ő azt mondja, hogy ő eleget emelkedett, ő ennyit látott benne, kicsit mágas a piac, ő neki ez egy kényelmes profit, ez biztos, most már kevésbé érzi biztosnak a piacot, mert nagyon sokat emelkedett összességében, és már több pénz nem ömlik a világ piacaira, hiszen a jegybankok is már visszavonogatnak ugye, amit az eszközvásárlási programok során. Tehát ugye több, ő most úgy érzi, hogy azért most már nagyon nagy emelkedés volt, sokat látott életében, most már azért legyen egy kis készpénz is, hogyha előbb-utóbb óhatatlanul jön egy zuhi, akkor azért ottan legyen lehetőség ugye a mélyben kotorászni, vagy ha valami olyat meglát, amiben valami különlegességet lát. És hát ezt értékelték a befektetők, tehát hogy ő realizált, amikor úgy érezte, és így ténylegesen a belső érték is a cégben olyan nagy lett. Ugye a részvény van, tehát a részvény valamivel drágább ennél, de hát egy olyan cég, aminek pontosan számítható az értéke, ott nem tér el jelentősen. Nyilván egy gyógyszergyárnál nagyon nehezen határozod meg, mert mi adja az értéket azon kívül, amit elad, és ezért, hát esetleg a kutatás felés kapacitás. Egy ilyennél azt mondod, hogy van benne ennyi Apple, ennyi Bank of America, van benne 276 milliárd dollár, vagy mennyi, senkinek nincsen, csak az amerikai kincstárnak van, vagy aki nyom a Fednek, aki nyomtatja. Tehát ennyi pénze még soha senkinek nem volt, se vállalatnak, se magánszemélynek, pláne szabad készpénzben. Tehát ez már külön egy érdekesség. És azt mondja, hát ebből nyilván lehet saját részvényt is venni, meg majd, ha eljön az a olyan részvény, akkor ismét lehetőség van.
Minden esetre érdemes figyelni a szavait, mert nem szokott butaságot beszélni, mert hát ugye mindig ki is kérik a véleményét. Nagyon sok kérdésben emlékszem a kripto őrületnél, ott is ő mondta, hogy nagyon klassz, ő nézi sok sikert mindenkinek.
Neki kell látni azt a fundamentumot, ami mögötte
van. Így van. Erre emlékszem, hogy ő ebben nagyon óvatos volt másokkal ellentétben. Na, folytatjuk majd a beszélgetés Felegi Tamással, a növekedés.hu vezető elemzével a hírek után. Most addig azért egy kis zene, egy kis érdekesség, közlekedünk, és akkor 10 órakor friss hírek.